Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük azt, hogy ma este is megengedted, hogy eléd jöjjünk. Köszönjük azt, hogy ma is szólni kívánsz hozzánk. Kérünk, hogy küldd el a Szent Lelkedet. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy aki csak kér tőled Szent Lelket, megadod annak. Köszönjük azt, hogy sokkal te inkább meghallgatsz bennünket, mint ahogy mi kérni vagy vágyni tudjuk. De Urunk, kérünk azért is, hogy te légy az, aki minden akadályt elveszel belőlünk, hogy meghalljunk téged. Kérünk, hogy könyörülj meg mi rajtunk. Úr Jézus, te nevedbe kérjük ezt. Ámen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, a második fejezet 11. versétől a 14. versig bezárulom. Elképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységünket és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. És másik helyről is olvastam Istennek igéjét, a Galácia beliekhez írott levélből, annak is a 4. fejezetéből, a 4. és az 5. verset. Így hangzik. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, ki ezt kiáltja, Abbá, Atya. A tegnapi alkalommal az volt az esténynek a címe, hogy az ige népe vagyunk. És ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy a nép, mint olyan, azt jelenti, hogy van valamiféle közös bennünk, van valami, ami összekapcsol, és ami néppé tesz bennünket. És volt szó arról, hogy amikor azt halljuk, hogy az ige népe vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy olyan nép, az az, ami közössé tesz bennünket, hogy Istentől megszólított, elhívott nép vagyunk. Aztán volt szó arról, hogy megtartásra való nép az ige népe, az Isten népe. És olyan nép, akiket vezet az Isten, akik bibliás nép. A mai esténknek az a címe, hogy Jézus népe vagyunk. Isten népe, Jézus népe is egyben. És ennek kapcsán olvastam fel ezt az igét, ezt a két ige részt, amiben pontosan erről van szó, hogy mit is jelent Jézus népeként élni. És először is azzal szeretném kezdeni, hogy Jézus korában, amikor itt járt a Földön Jézus Krisztus, akkor milyen nép vette őt körül? Ahogyan olvassuk az evangéliumot, folyamatosan látjuk azt, hogy emberek vannak Jézus körül, és nagyon sokan vannak olyanok, akik követik őt. És hogyha végignézzük azt, hogy a tanítványok miféle népek voltak, milyen emberek voltak, akkor nagyjából megláthatjuk azt, hogy kik is azok, akik Jézus népét alkotják. És így látjuk azt, hogy Jézus tanítványai között ismert dolgok ezek, vannak halászok, van zelóta, van farizeus, van egyszerű és van tanult, van szegény és van gazdag, vannak paráznák, vannak vámszedők, mindenféle emberek. És pontosan ez a nagy csodája, már abban az időben is, és mindvégig ez az evangélium nagy csodája, hogy olyan népeket, olyan embereket tesz egy néppé Jézus Krisztus, akik különben még csak talán érintőt sem fognának egymáson, akik nem is nagyon találkozhatnának. És azt látjuk, hogy Istennek a népe, Jézusnak a népe nagyon különös nép. És akkor felvetődik az a kérdés, hogy mi, akik itt vagyunk, akikre ugyanúgy igaz ez, hogy lehetünk innen, lehetünk onnan, lehetünk szegények, lehetünk gazdagok, lehetünk egyszerűek vagy tanultak, nagyon sokfélék vagyunk mi magunk is, hogy mi igaz ránk, hogy mi módon leszünk mi egy néppé, Jézus népévé. Az igényben azt olvastuk, hogy Isten kibocsátotta Jézust az idő teljességén. Hogy várt Isten, hogy készülődött az idő, készítette az időt, és egyszer csak eljött az a mozzanat az időben, amikor eljött Jézus Krisztus. És így olvassuk először is ezt a kifejezést használva, hogy Jézus asszonytól lett. Asszonytól született. Ez annyit akar kifejezni, hogy úgy jött el ebbe a világba, hogy emberré született. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt ez az ige fölvázolja nekünk az egész örökké valóságot. A mennyből indul ki, olyan indul ki, hogy az Atya és a Fiú és a Szentlélek együttesen ott van a mennyben, és az örök tanács végzésében az időknek rendjét megszabja. És amikor eljön a megfelelő idő, akkor történik az, hogy Jézus emberré lesz. És amikor Jézus emberré lesz, akkor a Szent Háromság Isten egyik személyéről van szó. Előtte ő nem volt ember, a Szent Háromság Isten személye volt. És amikor eljön, megmarad annak, de emberré lesz. És akkor szót kell ejtenünk arról, hogy vajon mi az oka annak, hogy Isten így dönt A Szent Háromság Isten így dönt, hogy a második személy jöjjön és szülessen meg emberként. Hogy Jézus emberré legyen. És azt olvassuk, hogy mi a célja van ennek a születésnek. Vagy így mondja, hogy fiúságot nyerjenek azok, akik törvény alatt vannak. Azt lehet ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a bűnöset következtében, amikor az ember istenkedni akart, amikor az ember felettivé akart lenni, akkor éppenséggel ember alattivá lett. És elveszítette azt a teremtettségi emberségét, azt az igazságát, azt az igaz voltát, a kapcsolatát az Istennel, amit Isten olyannak értékelt, olyan nagyra értékelt, hogy ezért az elveszett emberségért a Szent Háromság második személye eljött erre a földre. És így mondja, emberré lett. Olyan valamit veszítettünk el a bűnösetben, amire azt mondta az Isten, hogy ezt vissza akarom szerezni, és ezért kész volt elküldeni a fiút. Aztán azt olvassuk, hogy törvény alattivá lett, hogy törvény alá született meg Jézus Krisztus. Olyan különös ez a kifejezés számunkra, azonban aki a Galata levelet végigolvassa, az megérti azt, hogy Pál apostol folyamatosan erről beszél az egész Galata levélben. Ezt magyarázza, hogy milyen kapcsolat van törvény alattiként élni, és milyen kapcsolat van hitből élni. Ezt magyarázza végig, és éppen ezért, ha végigolvassa az ember a levelet, akkor már nem olyan furcsa ez a kifejezés, hogy törvény alattivá lett, hogy törvény alá született. Az előzőekben azt fejtegeti Pál, hogy törvény alatt lenni, törvény alatt élni azt jelenti, hogy átok alatt lenni, Isten haragja alatt lenni. És azt mondja ki, hogy Jézus Krisztus az Isten haragja alá jött, a törvény alá, az átok alá jött, oda született. És azt kell elmondani, hogy mi magunk, amikor átokról vagy Isten haragjáról szót ejtünk, akkor nem nagyon értjük, hogy mi is ennek a teljessége, hogy miről van szó. Hiszen, hogyha megnézzük a Szentírást, akkor Isten népére az a jellemző, hogy a vizet, a szelet, azt úgy látják, hogy értük mozdul. Gondoljunk a Vörös-tengeri átkelésre. És most az annak kapcsán jutott eszembe, hogy igazából, amikor a természeti katasztrófákat nézzük, akkor valamit megsejthetünk abból, hogy mit is jelent, hogy mi rettenetes dolog, ha az Isten haragszik. Hogy milyen rettenetes dolog, amikor nem az áldását tapasztaljuk, hanem éppen az átkát láthatjuk meg. Amikor ellenemre mozdul a víz, amikor ellenemre mozdul a szél, hogyha az ember nézi a híradásokat, akkor nem kell hosszasan magyarázni, hogy ez nagyon is rettenetes dolog. És azt látjuk, hogyha nézzük a televíziót, hogy az emberek menekülnek, mert rettenetes dolog, hogyha valami olyan dolog történik, ami nem áldás, hanem pusztít, hanem rombol. És láthatjuk az embereket, ahogyan futnak, ahogyan menekülnek ki ebből a csapásból. Próbálnak elmenekülni. És olyan különös, hogy itt pedig pontosan arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus a törvény alá jött. Ezzel az előző képpel élvez olyan, mintha Jézus nem mást tenne, mint ahonnan mindenki fut el és menekül. Ő tudatosan, célirányosan, határozottan és visszavonhatatlanul oda menne. És itt erről van szó, hogy Jézus eljön a törvény alá, az Isten haragja alá, az átok alá. Oda, ahonnan mindenki más menekülni akar, oda jön. Mert egészen addig, amíg ő el nem jön, addig nincs menekvés. Az egyedüli reménység az, hogy ő eljön. Jézus Krisztus belejött, alá jött az Isten átka alá, és úgy jön oda, hogy felfogja, hogy megvédelmezzen a haraktól, az átoktól. És itt a Galata levélben úgy olvassuk az előző fejezetben, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, méghozzá úgy módon, hogy átokká lévén érettünk, mert meg van írva, átkozott minden, aki fán függ. Jézus Krisztus bejön a törvény alá, bejön az átok alá, a harag alá, és ő maga átokká lesz, hogy felfogja az Isten haragját, hogy kitöltessen rajta ott a kereszten az Isten teljes haragját. És amikor földiekről szólok, amikor katasztrófákról beszélek, akkor ezek pusztán csak valami módon érzékeltetik azt, hogy mi minden van mögötte, mert a léleknek dolgai sokkal másabbak. Ezek csak kiábrázolni tudják annak a mélységét. És éppen ezért, amikor Jézus címléjük a kereszten, akkor ott is azt látjuk, hogy úgy olvassuk, hogy sötétség volt, hogy a természet kiábrázolja ott is, hogy ítélet történik, hogy az átok, a harag kitöltetik. Ott is olvassuk azt, hogy valami hihetetlen nagy földrengés követi azt a szót, amikor Jézus kimondja, hogy elvégeztetett. Ott is a természet érzékelteti a vészterhes csenddel, hogy valami történik. De csak kiábrázolni tudja azt, ami a valóságban történik, ami az Isten ítéletében történik. És amikor azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus ugyan el, hogy a törvény alá jön, amikor így olvassuk, hogy asszonytól születettként, emberként jön el ebbe a világba, akkor ez számunkra azt jelenti, hogy úgy jön el Jézus, oda jön el, ahol mi vagyunk. És ez egy óriási örömhír. Ahol vagyok, ott keres Jézus. Amiben vagyok, oda jön el. Így olvasok több helyen a Szentírásban, hogy Jézus a jó pásztor, aki utána megy az elveszett báránynak, aki megkeresi azt, aki elveszett, aki nem hagyja elveszettként azt, aki elveszett. Ahol vagyok, ott fog rám lelni. És aki megélte már azt, hogy a bűnei miatt nyomorgott, annak nagyon nagy örömhír ez, hogy Jézus odajön, a bűnösökhöz jött el, a bűnösöket szólítja meg. Azt mondja, nem az igazakhoz jöttem, hanem a bűnösökhöz, hogy őket hívja magához. Jézus Krisztus nem aranyon, nem ezüstön, hanem a saját vérén vásárolta meg az ő népét. És amikor arról beszélünk, hogy mi jellemzi Jézus népét, akkor azt mondhatjuk el, hogy Jézus népe, megvásárolt nép, kivásárolt nép, a törvény átka alól, az ítéletből, a bűnből kivásárolt nép. Mindenki, akit megvásárolt a maga vérén, az tartozik az ő népéhez. És akkor mi a mi oldalunk? Mert hiszen ez az ő munkája, ez az, amit ő elvégzett mi érettünk. A Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy hogy is néz ki ez a mi részünkről. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy János egy hihetetlen nagy-nagy sokaságról ír. Így fejezi ki, hogy a száma ennek a sokaságnak annyi, hogy meg sem lehet számlálni. Nincs senki, aki meg tudná számlálni ezt a sokaságot. És azt mondja, hogy minden nemzetből, népből, nyelvből, ágazatból találhatik ott az Isten trónusa előtt. És így olvassuk, hogy fehér ruhába öltözve a királyi trónus előtt és a bárány előtt ott álltak pálmahággal a kezükben. És így folytatja, a bárány népe az, akik megmosták a ruháikat és megfehérítették a bárány vérében. Jézus népe, akit kiváltott a törvény átka alól, a bűnből. Jézus népe, aki megmosta önmagát, a ruháját a bárány vérébe. Ez annyit tesz, hogy népe tagjai mindazok, akik bűneikre bocsánatot nyertek és kaptak Jézus vérében. És amikor arról beszélünk, hogy Jézus népe, akkor azt kell mondani, hogy a fiúnak a népéről van szó. És a felolvasott igerészben így olvastuk, hogy Isten elküldte, elbocsájtotta az ő fiát, azért, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy azok elnyerjék a fiúságot. Miről szól a megváltás? Arról, hogy mindenki, aki megnyerte a megváltást, Isten fiaként éljen, Isten fiává legyen. Jézus népe, a fiú népe, olyan nép, akik fiúságot nyertek. Jézus népe, fiúságot nyert nép. Az Úr Jézus azért jött el erre a földre, hogy olyan pozícióba helyezzen bennünket, akik az övéi vagyunk, amilyen pozícióba ő maga volt. Ő, mint fiú, eljött, hogy elhozza számunkra a megváltás árán a fiúságot. A kereszt árán a fiúságot. És ez azt jelenti, hogy mi is volt az ő helyzete, mi is az ő helyzete az atyánál. Amikor eljön erre a földre, és látjuk őt megkeresztelkedni, ott tekinthetünk bele abba, hogy milyen is az ő helyzete a fiúságban. Azt olvassuk róla, hogy a megkeresztelkedéskor megnyílik a menny, és leszáll rá a Szentlélek galamb formájába, és szózat hangzik a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Másként így fordítja Károli, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És amikor arról van szó, hogy Jézus azért jött el, hogy számunkra megnyerje a fiúságot, hogy nekünk ajándékozza a fiúságot, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus olyan pozícióba hoz, hogy mi magunk is hallhassuk az Istentől a szózatot. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez annyit jelent, hogy Jézus számára az Atya vallomása, ami elhangzott, az adatik nekünk. Ez talán különös. Mégis így van. Úgy elgondolkodtam, amikor olvastam azt az igerészt, hogy Jézus vajon nem tudta, hogy szereti őt az Atya? Vajon nem tudta, hogy gyönyörködik benne az Atya? De tudta. Mi érettünk van ez? Érettünk hangzott el, hogy mi érthessünk belőle. Nekünk van szükségünk rá, hogy lássuk, hogy az Atya hogyan vall a fiúról. Egy olyan vallomásba tekinthetünk bele, ami két nagyon-nagyon szerető személy között hangzik el. És mindannyian tudjuk azt, hogy a szeretet ilyen fokú mélysége, az szereti az elrejtőzést, hogy nehogy félreértsék. És mégis az Atya tudatni akarta velünk, akarta, hogy halljuk, hogy lássuk, hogy értsük, hogy az Atya a fiút szereti. És amikor Jézus a fiúságot elhozta, akkor minket is erre a helyre emel be. És nekünk is hallhatnunk lehet, sőt, aki fiú, az hallja a szót Istentől, hogy szeretlek téged. És hallja azt is, hogy gyönyörködöm benned. Olyan különös, hogy mi magunkra úgy gyakran úgy gondolunk, és sok hívő van, aki folyamatosan a bűneivel van elfoglalva, és nem veszi azt komolyan, hogy fiúságot nyert, hogy bocsánatot nyert. És a Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, hogy aki Istennek a harcosa, az szükséges, hogy annak kedvét keresse, aki őt harcosává fogadta. Hogy kedve szerint akarjak járni. Hogy keressem azt, ami kedves előtte. Hogy keressem az Isten akaratát. Ezt jelenti fiúként élni. És az azt is jelenti, hogy Isten gyönyörködik azokban, akik keresik az ő akaratát. kedves előtte, aki odaszánja az életét. Azt mondja, szálljátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, ami kedves az Istennek. És hogy folytatja? Hogy megismerhessétek, hogy mi az Isten jó és tökéletes akarata. Hogyan tudom meg az ő akaratát? Ha odaszánom magamat neki egészen. És ez kedves az Istennek. Az Isten gyermekei, a fiúk, a fiú népe, Jézus népe, olyan nép, akik az Atyának a kedvét és akaratát keresik, és olyan nép, akikben gyönyörködik az Atya. És ez azt is jelenti, amikor arról van szó, hogy fiúságot nyertünk Jézus Krisztus megváltása nyomán, hogy mi magunk is járhatunk úgy, ahogyan Jézus Krisztus járt. Hogy fiakként járhatunk a világban. Hogy nem igaz már rám, hogy apátlan, anyátlan vagyok. Így mondja a Szentírás, hogyha apám és anyám elhagyna engem, az Úr magához fogad engem. Nem kell úgy élnem, mint akinek ne volna édes atya. Én pedig a fia vagyok, és megélhetem a fiúságot. És mint fiú, járhatok úgy, ahogyan Jézus járt. Járhatok úgy, mint akit Isten szent lelke vezérel, hiszen akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Járhatok úgy, hogy kiárasztotta a szívembe az ő szent lelkét. És másodt azt mondjam, így árad a szívünkbe az ő szeretete, az ő szent lelke által. Jó, hogyha felgerjesztjük a szívünkbe Istennek ajándékát. Jó, hogyha újra és újra könyörgünk az ő szent lelkéért. Könyörgünk azért, hogy tisztítson meg bennünket. Hogy megélhessük a fiúságot, azt, akik vagyunk. Hiszen felhatalmazott rá. Akik hisznek az ő nevében, azoknak azt a hatalmat adta, hogy Isten fiaival legyenek. És ez azt is jelenti, hogy atyaként szólíthatjuk az Istent. Amikor kutatták azt, hogy mi az, ami különleges Jézusnak a beszédében, sokan sok mindent elvitatnak tőle, de egyetlen egy mondatot senki nem vitat el Jézus Krisztustól, hogy az valami különleges, ahogyan ő szólítja az Istent. Hogy egyedülálló, ahogyan azt mondja, Atyám. És amikor a mi Atyánkot mondjuk, akkor nem véletlen, hogy így tanított bennünket imádkozni. Hogy így szólítsuk meg az Istent. Nem valami távoli, nem valami ismeretlen. Sok mindent el lehetne mondani, hanem édes Atyánk az Isten. Felhatalmazott arra, hogy Atyának szólítsuk az Istent. És Jézus népéről egyetlen egy dolgot szeretnék még elmondani. Az az, hogy a Jelenések könyvében úgy írja le, hogy valami hihetetlenül nagy tömeg. Olyan tömeg, akiket meg sem lehet számlálni. És mégis itt a Földön nem azt látjuk, hogy olyan nagy tömeget alkotna Jézus népe. Úgy mondja a Szentírás, hogy kicsi nyáj itt az ő népe. Kicsi nyáj. Hogy így éljük meg az életünket, hogy bár kicsi nyáj vagyunk, bár kevésnek tűnünk, bár emberileg szólva, semmik vagyunk, mégis Isten így döntött, hogy megszégyenítse azokat, akik nagyok, hogy a kicsinyeket, a gyengéket, az erőtleneket, hogy azokat ő erősíti meg. Azt mondja, hogy ez az erő cserépedényben van, törékeny testben van. Nem magunktól vagyunk erősek, hanem nagy hatalma van, nagy ereje van mi rajtunk Istennek. Mi magunk kicsi nyájként járunk itt a világban. Sok minden megvetés, lenézés, nyomorgatás éri ezt a nyájat. De soha ne felejtjük el, hogy Jézus is így járt, Azt mondja, hogy nem különb a tanítvány a mesternél. Ahogyan ő járt, úgy járhatunk mi is. Úgy élhetjük meg azt, hogy az övéi vagyunk. De ez a nyelvkifejezés, ez mindig azt jelenti, hogy van pásztora. Nem olyan nyáj, ami magára van hagyva, hanem olyan nyáj, aminek az élén mindig ott van Jézus Krisztus, mint főpásztor. Olyan nyáj, ahol ha elkóborol valamelyik tag, akkor Jézus maga megy, és maga keresi meg. Mi tehát Jézus népének a jellemzője? Jézus népéhez az tartozik, akiket ő maga megvásárolt, és akik megfehérítették a ruhájukat az ő vérében. Jézus népe, a fiú népe, akik fiúságot nyertek, és Jézus népe kicsi nyáj, akiknek a pásztora mindig velük van. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük azt, hogy hallhatunk tőled szót. Köszönjük azt, amikor meghallhatjuk a te szavadat. Köszönjük mindazt a felemelő szót, amit mondtál, hogy a tiéd vagyunk, hogy Jézus Krisztusért megfehéríthetjük a ruhánkat, hogy minden bűnünkre bocsánatot nyertünk az ő vérében. És édesatyám, különösképpen szeretném most hálát adni, hogyha a fülünkbe és a szívünkbe csenket újra és újra a szavad, hogy szeretsz bennünket. És köszönjük azt, hogy bátorítod a szívünket, vigasztalod a lelkünket, hogy gyönyörködsz mi bennünk. Köszönjük azt, hogy nem csak azt látod, amit mi látunk, hanem sokkal többet látsz. Te már látszod azt is, amit terveztél mi velünk. Köszönjük azt, hogy gyönyörűségesek a terveid, hogy az élet útján járatsz bennünket. És Urunk, szeretnénk azért kérni, hogy hadd emelkedjen fel a mi tekintetünk szüntelenül te rád. Könyörülj meg mi rajtunk, hogy a porhoz tapadt életünk hadd emlékezzen meg újra és újra arról, hogy a fiaid és gyermekeid vagyunk. Hadd járjunk és éljünk úgy a világban, azzal a felkenetéssel, azzal a megbizatással, azzal a méltósággal, amit Jézus Krisztus nem aranyon és ezüstön, hanem a drága vérén szerzett meg. Úrunk, megvalljuk azt, hogy annyit téblábolunk a hit életünkben, annyiszor vesztünk utat, nem tudjuk, mire kellene törekednünk. Kérünk azért, hogy nyisd meg a tekintetük előtt mindig az újabb lépést, hogy mit jelent fiúként járni, fiúként élni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Amen.